Barátunk a reklám, ő következik.
A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
Ez reklám volt, jó volt.
Köszöntöm Önöket, az Indexen a Kibeszélő című műsort látják, és mai témánk az időjárással fog foglalkozni, az időjárás köré szerveztük, mert hogy ezt mindenki tapasztalta az elmúlt két hétben, vagy két héttel ezelőtt még 27-28 fok volt vasárnap, aztán a rákövetkező napokon pedig szinte visszatért a tél, nagyon hideg lett. De hogy ez normális-e, vagy sem, vagy belefér-e a klímaváltozásba, vagy ezzel kell majd együtt élnünk a jövőben is, na, ennek a megfejtéséhez kértem segítséget két meteorológustól, az Időképtől, Nagykurunci Ritától és Varga Sándortól. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Hát akkor adott a kérdés, ez normális, hogy egy ilyen hideg, hosszabb hideg időszakot be lehet tolni így, vagy beugrik ebbe a tavaszi melegbe?
Hát a hideg időszakok beúszása így a tavaszi időszakban az még teljesen normálisnak tekinthető. Ugyanis létre jön ilyenkor egy olyan természetes folyamat a sarkvidékek felett, hogy az ott felgyülemlő hideg levegő, amit egy ilyen nagy korongszerűen forog a sarkvidékek felett, és a poláris örvénynek hívják, az egyszerűen szétesik, mert hogy elkezdi a napfény megsütni a sarkvidéki területeket, és akkor ott elkezd ez a hideg levegő délre irányulni. Ehhez kapcsolódik ugye a fagyos szentek is, tehát még májusban is hát, szoktak lenni.
Oké, de hadd kötözködjek egy kicsit. Az elmúlt években, különösen két évvel ezelőtt, amikor 22-ben volt a nagy szárazság, akkor azt figyeltük meg, hogy gyakorlatilag február végétől kezdve folyamatosan emelkedett a hőmérséklet, igaz eső nem esett egész szeptemberig, tehát a nagy aszály kialakulásának minden feltétele adott volt, viszont kitartott a meleg. Ez igaz volt tavaly is, tavaly viszont a csapadékosabb volt a tavasznak ez az időszaka, és aztán ugye az El Niño miatt maradt is ez a csapadékos időjárás. De az, hogy ilyen hirtelen váltások vannak, akkor értem szerint ezek magyarázhatják azt, ami most történt az elmúlt két hétben nálam.
Ami most ezt a hirtelen váltást még inkább felerősítette, meg kontrasztosabbá tette, az szerintem az, hogy április, meg igazából április eleje, és igazából a március is nagyon meleg volt. Tehát az átlagosnál jól van melege meg a februári. Különösen az április eleje, amikor ténylegesen nyári a hőmérsékleteket mérhetünk 30 fok fölötti értékekkel, és erre rájött ez a hirtelen lehűlés, igazából ezért is tette hangsúlyosabbá, de ami nem normális, az az április elejé nyár, igazából én úgy fogalmaznám meg ezt, hogy az semmiképpen sem megszokott, vagy úgymond beleférő dolog a tavaszi időjárásban.
És tegyük azt hozzá, hogy az adatok mérése óta az idei március volt a legmelegebb, amit mértek. Tehát ahhoz képest valóban önnek van igaza, megállja helyét ez, hogy meglepődtünk ezen a hirtelen hidegfronton az elmúlt napokban.
Igen, nem volt azért az olyan hirtelen, végül is a poláris örvénynek ugye behullámzása is okozta ezt az egészet, ami ugye lehetővé tette azt, hogy ténylegesen a sarkvidéki hideg levegő is ide betúduljon hozzánk. Nagyon aktív volt most a ciklogenezis, ugye tőlünk nyugatra lévő térségben, és ugye folyamatosan alakultak ki a ciklonok, ez egyre több csapadékot hozott ide hozzánk. Ugye lehetett látni, hogy az elmúlt időszakban, ami igen meglepő, hogy áprilisban azért elég sok havazás volt még Magyarországon is, de az Alpokban, illetve Szlovákiában, a Tátrában sem voltak ritkák a nagyobb havak. Itt van ugye főleg a Kékestetőn, illetve magasabb hegycsúcsokon borult többször is fehérbe a táj, ami ugye azért volt nagyon szokatlan az embereknek, mert ugye előtte ugye egy héttel pedig még nyárias hőmérsékletek uralkodtak.
Igen.
És ami a változékonyságot mutatja, ugye ide-oda ugrálunk gyakorlatilag egy hónapon belül végigjártuk szinte az összes évszakot.
Ugye azt mondják, hogy a ciklikusságnak ezt a furcsa kettősét az El Niño és a La Niña is befolyásolja. Jelen pillanatban az El Niño féle hatásnak a végén vagyunk, és ugye a tudósok sem igazán tudják, hogy ennek nem most kellene véget érni, hanem egy kicsit később a nyár közepe, derek a vége felé, mert hogy onnantól kezdve számítják a következő ciklust, vagyis a La Niña megjelenését. Ha most az El Niño is hatása megszűnik, akkor milyen időjárás, milyen globális időjárásra lehet számítani a következő 3-4 hónapban?
Hát az érdekes kérdés, mert ezeknek a ciklusoknak, ugye a La Niña-nak, meg az El Niño-nak nem mindig közvetlen a hatása Magyarországra nézve. Az El Niño hatása ugye abban merült ki az elmúlt hónapokban, meg évben is, hogy átlagosan melegebb és nedvesebb időjárást okozott, nyilván azért, mert erős párolgás zajlik ilyenkor a Csendes-óceán egyenlítő része felett, az több nedvességet juttat a légkörbe, és ez a nedvesség előbb-utóbb hozzánk is eljut. De emellé becsatornázódnak most még egy jelenség, az a meleg tengereknek a jelensége az, hogy az átlagosnál jóval melegebbek, sőt, rekordot döntenek most is a világóceánok hőmérsékletei, és emiatt nem is tudták igazából a szakértők sem megítélni azt, hogy most mennyire lesz erős ez az El Niño. De most, hogy így a vége felé járunk, ugye decemberben érte azt hiszem a csúcspontját az El Niño jelensége, azt lehet mondani, hogy ez volt az 50-es évek óta az egyik legerősebb El Niño jelenség, tehát a top 5-be benne van. És hát ennek a hatásait éreztük is. Az, hogy most mi következik, most azt lehet mondani, hogy júniussal ténylegesen lezáródhat ez az El Niño-s ciklus, és utána egy neutrális fázis feheti kezdetét. A következő La Niña-t pedig az őszre várják most a legtöbb előrejelzés, ahogy
néztük. Most mit jelent, hogy közte neutrális időjárásra lehet számítani a világon, vagyis? Hát, mintha nem lenne felmelegedés, vagy mintha nem lenne klíma probléma?
Nem, ugye mindig a két, ugye ez periódikusan szokott visszatérni. Igaz, hogy most egy picit rövidebbre sikeredett az elmúlt El Niño-s időszak, ugye nagyjából egy évvel ezelőtt kezdődött, picit hosszabbra becsülték, mint amennyi most lett. De általában ezek a jelenségek mondjuk 9-12 hónapig tartanak, de előfordul ez is, hogy 2-3 évig. Ugye az előző időszak, amiről az ön is beszélt az előbb, amikor ugye azok a nagyon aszályos évek, nyarak voltak, ugye 2022-ben például, akkor még a La Niña volt nálunk is érvényben. Most egy ilyen neutrális, egy ilyen átmeneti szakaszba lépünk át, hiszen egy olyan nagy víztömegről beszélünk, hogy ugye annak nagyon nagy az időtáv, mire teljesen megnyugszik. Úgyhogy most 2-3 hónapig egy ilyen átmeneti időszak következik, de egyébként az is igaz, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy amikor a La Niñának vagy az El Niñónak éppen véget ér, akkor például Észak-Amerikában akkor regisztrálták, akkor figyelték meg például a legtöbb F5-ös tornádót. Tehát ott pedig átmenetileg ilyen szélsőség.
Mi az, hogy F5-ös tornádó?
Hát ez már egy nagyon, az a legerősebb kategóriájú tornádó. Tehát ott például ezek az átmeneti szélsőséges időjárás események megnövekednek. Itt most nálunk, ahogy Sándor is mondta az előbb, egyelőre majd várni kell ugye ennek a hatására, mert legalább egy ilyen 2-3 hónapos áthutással kell számolni, tehát amikor megjelenik a La Niña, az nálunk ugye egyben még nem érzékelhető.
És akkor ez azt jelenti, hogy csendes nyarunk lesz? Nem lesznek hőhullámok például?
Hát ezt nem mondanám.
Tehát de erre majd jó, oké, köszönöm, erről is ki fogunk még térni a végén, de most, hogy kicsit még fokozzam az izgalmakat, nem áruljuk el, hogy mire számítunk a közeljövőben. Viszont, hogyha már itt tartunk ennél a két érdekes időjárási jelenségnél, árulják el, ez most már mindig velünk marad? Mindig ez a kettőnek a váltakozása fogja meghatározni az évenkénti időjárást? Tehát ha El Niño volt, akkor utána a La Niña jön, ha La Niña van, akkor ugye a szárazsággal kell valószínűleg számolnunk. Az El Niño esetében, most az elmúlt egy évre gondolunk vissza, akkor például a csapadékos időjárásra.
Hát igen, azt lehet mondani, hogy ezek mindig is velünk voltak, ez a jelenség, meg velünk is lesz, mert ezek természetes jelenségeknek mondhatóak. Ugyanis ezt az, hogy El Niño vagy La Niña alakul ki, azt a térítő közötti passzelszelek erőssége határozza meg. Ha gyengébbek a passzelszelek, akkor El Niño jelenség van, ha erősebbek, akkor La Niña jelenség van. De ez csak egy olyan ciklus, ami a bolygón végbe megy, mert több-több ilyen természetesnek mondható ilyen időjárási ciklikusság van. Ilyen például a Maiden-Julian oszcilláció az ausztrál partoknál, meg az indiai óceánon, vagy az indiai dipólus jelensége például, amik talán szerintem kevésbé ismertek, mint az El Niño meg a La Niña jelensége. Tehát ezek mindig is felünk voltak, igazából mindig is meghatározták az időjárásunkat, de az 50-es évektől kezdve kezdték el ezt így intenzívebben figyelni a kutatók, ugye a műholdak térnyerésével, meg ugye több eszköz állt a meteorológusok rendelkezésére is. De összességében nem ezek lesznek szerintem a jövőben a legmeghatározóbb tényezője az, hogy Magyarországnak milyen lesz az időjárás. Nyilván hatással lesznek ránk, és az El Niño, főleg az El Niño is, ugye abban merülhet ki olyan a hatása, hogy mennyire lesz melegebb az év, mennyire lesznek erősek a nyári hőhullámok. De ugyanakkor itt olyan más tényezők, mint a melegtenger felszín hatása is most egyre inkább érvényesülni fog.
Itt a Kárpát-medencében?
Persze, természetesen.
Akkor mondják, árulják el nekem, hogy a következő időszakban milyen klíma előrejelzések vannak a Kárpát-medence vagy Magyarország időjárását illetően? Meg lehet, hogy nagyjából satszolni, hogy merre fele fog menni. Nem kell pontosan megmondani, de hogy mik a főbb trendek?
Hát mindenféleképpen számolnunk kell ugye a melegedéssel. Tehát visszatérve még egyszer, az biztos, hogy La Niña után El Niño jön, és El Niño után La Niña, ez nem kérdés, ez mindig is így volt.
Igen, de ezt azért már tettem fel az előbb, de most már világos az, hogy ha velünk volt, ez már velünk a kezdetektől fogva, de ennyire nem volt hangsúlyos, az minek a következménye? Ez mind a klímaváltozásnak a következménye?
Klímaváltozás, ugye a ciklusok változása, a tengerfelszín egyre melegedő hatása, ez mind ugye összeadódik, és tulajdonképpen végeredményként rajtunk, illetve az embereken a mindennapi, hétköznapi dolgokon csapódik le. Magyarországra nézve is, ugye február és a március is a legmelegebb volt a mérések kezdete óta, és nem csak Magyarországon, hanem globális szinten is, illetve ugye, ahogy említettük, a tengerfelszín globális hőmérséklete is
melegszik,
és melegedett, és új csúcsokat döntött most is. Magyarországra nézve mindenféleképpen azt kell mondanunk, hogy valószínűleg gyakoribbak lesznek ezek az aszályos időszakok, ugye a melegebb hónapokban, nyári hónapokban, akkor az extrém csapadékok miatt gyakoribbá válhatnak a villámárvizek. De itt azt is hozzá kell tenni, hogy nagyban számítanak a domborzati viszonyok is, illetve az embernek a domborzat módosító hatása. Ugye egy nagyon egyszerű példával éljek például. Tavaly nyárra visszatekintünk, talán sokan emlékeznek arra, hogy nagyon sokszor fordult elő olyan is, akár hogy egy autópályát elöntött a víz. Sokszor ez az is elegendő, amellett ugye mondjuk egy extrém mennyiségű csapadék lehullik, hogy az ember, például egy adott gazda, egy lejtős domboldalon mondjuk függőlegesen vagy merőlegesen ülteti be a kukoricasorokat. Ugye meg tudja fogni a vizet ez is, és hogyha valaki mondjuk ezt nem helyesen teszi meg, akkor már önmagában az is elég, hogy mondjuk egy máskor nem feltétlen olyan szituáció, ami villámárvizet okozott volna, az adott esetben ezt okozza.
Tehát akkor, ha jól értem, arra kell számítanunk a következő években, vagy évtizedekben, hogy egyre aszályosabb időszak lesz, egyre több hőhullámmal kell nyaranta együtt élnünk, vagy hol kell hozzászoknunk, és ezek szerint a hőhullámok hossza is ki fog tolódni, tehát nem egy-két napra lesz csak rettenet meleg, hanem akár hosszabb periódusokra is, és ezeknek a gyakorisága is meg fog nőni. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy el fognak tűnni mondjuk a telek, tehát az a fajta tél, amihez hozzászoktuk, hogy valóban hűvös a tél, vagy hideg a tél, hiszen például a 2022-es évnek a tele, amitől ugye mindenki félt az ukrajnai háború kapcsán, hogy majd akkor, hogy fűtünk meg, mire, kiderült, hogy az egyik legmelegebb telet éltük túl abban a 22-23-as év fordulóján. Tehát, hogy a telek viszont akkor jóval enyhébbek lesznek, és tényleg el fognak tűnni az évszakok közötti átmenetek? Mert gyakran például, bocsánat, aztán mondom a lehetőséget, hogy 22-ben visszatérve az aszályos időszakhoz, amikor február végén elkezdett melegedni az időjárás, onnantól kezdve gyakorlatilag nem volt tavasz, hiszen ott hetek alatt olyan meleg lett, hogy minden növény kibújt, előjött, virágzott, a fű elkezdett nőni, és nem volt átmenet. Ez is ennek a része lesz?
Igen, tehát mindenképpen nagy vesztese lesz ugye ennek a klímaváltozásnak az ősz meg a tavasz, mint átmeneti hónapok. A nyár hossza az már most azt látszik, hogy az 50 évvel ezelőtti adatokhoz képest már most két héttel hosszabb a nyár. Tehát és a pesszimista forgatókönyvek szerint, klimatikus forgatókönyvek szerint akár szeptember és október is nyári hónapvá válhat a jövőben, tehát én 2100-ig tekintsünk, ez most több évtizedre. Tehát, hogy és nyilván ennek meg az ősz fog áldozatul esni. Ezzel párhuzamosan a téli hónapokban megcsökkenni fog a fagyos napok száma, a fagyos periódusok, tartósan fagyos napok száma, ugye amikor a napközben a hőmérséklet, a maximum hőmérséklet 0 fok körül alakul. Tehát ez ebben teljesen egyértelműek a mostani klímamodellek meg előrejelzések.
Arra lennék még kíváncsi, hogy ez a nagyon változékony időjárás, amivel az utóbbi időben együtt kell élnünk, ugye ez azt is jelenti, és azt is feltételezi, hogy azért az emberi szervezetnek is ezek a gyors változások megterheli az emberi szervezetet. Például önöknél az időképnél, de sok más helyen is, ahol lehet időjárás előrejelzéseket olvasni, már nem csak magával az időjárással kapcsolatos előrejelzések, tanácsok vannak, hanem például az egészséggel is kapcsolatosak is. Tehát, hogy lehet például orvos meteorológiát készíteni? Kell egy orvos a csapatba?
Nincsen nálunk orvos a csapatban, csak meteorológusok vagyunk. Ugye megfigyelések, illetve korábbi tapasztalatok alapján szoktuk ezeket az előrejelzéseket elkészíteni, illetve megírni. Azért tartjuk nagyon fontosnak, mert ugye főleg az idős, illetve beteg embereket érintik általában a frontérzékenységi tünetek, illetve még a gyermekek is ugye meglehetősen meg tudnak bolondulni egy-egy kritikusabb időjárási helyzetben. Itt ugye elsősorban a légnyomás változás, ami érdekes. Ugye emiatt is szoktuk mindig írni, hogyha a szeles időben például idegesebbek vagyunk, azon semmiféleképpen sem.
Miért fáj a fejünk a szeles időben például?
Igen, a légnyomás változás okozza ezt is. Illetve, hogyha például valaki műtéten esett, tehát lehet, hogy van egy heg a kezén, lábán, bárhol, ami sajogni tud, de az egész szervezetünkre, illetve kedvünkre is kihatással van. Illetve, hogy azt sem szabad elfelejteni a közlekedésben is ilyenkor, hogyha például valamilyen erősebb fronthatás érvényesül, ugye nagyon sokan türelmetlenebbül vezetnek, ilyenkor gyakoriban találkozhatunk dudáló emberekkel is az utcákon, úgyhogy mindenféleképpen nagy hatással van ez a mindennapjainkra is.
Ugyanez, amit ön említett, tehát a közlekedés meteorológia. Ehhez sem kell speciális háttértanulmányokat végezni, vagy külső szakértőt felkérni, hogy elkészítse ezt önöknek?
Nem. Tehát a közlekedés meteorológia igazából csak annyi a szerepe az oldalunkon, meg azért is emeljük ki ezt ennyire, mert tényleg vannak olyan időjárási szituációk, amikor észnél kell lenni azoknak, akik az úton vannak. Tehát akár egy heves zivatarrendszer vonul át az országon, akár különösen ugye egy ónos esős helyzetben, hogy hol számítsanak az emberek csúszósabb utakra, és ott egy kicsit részletesebben kitérünk ezekre a ténylegesen közlekedésre veszélyes eseményekre, és ezt szeretnénk ott kiemelni, hogy az autósok, akik ezt olvassák, vagy akik útnak indulnak, azok legyen egy kép a fejében, hogy mégis milyen útviszonyokra, milyen időjárási körülményekre számítsanak.
Egyre több olyan kiegészítő elem lép be ma már az időjárás mellé, amelyet korábban nem szoktunk meg. Tehát én mondjuk Visi Károlyon és Hábóna Mártán szocializálottam még nagyon-nagyon régen, amikor a Magyar Televízióban a híradó után egy kettő vagy három slide mellett elmondták a várható időjárást, föl voltak írva a várható fokok, az éjszakai és a nappali, és ennyi volt. És ahhoz képest ugye mára már itt van a közlekedés meteorológia, itt van az orvos meteorológia, sőt megjelennének olyan kiegészítők, mint például a pollen időszakban a pollen táblázatok. Várható még más olyasmi, amivel pontosabban, jobban körül lehet írni azt, hogy mi vár ránk a következő napon, napokban? Olyan szolgáltatások?
Mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ugye a jelenlegi időjárás bemutatására is. Ahogyan említette, például pollen térkép is megtalálható az oldalunkon, de emellett például foglalkozunk az influenzával is. Tehát amikor járvány időszak van, akkor az influenza térképet is mindig frissítjük, hogy erről is tudjanak nálunk tájékozódni az emberek. De ugyanígy megtalálhatóak széladatok, hőmérsékleti adatok és minden egyéb.
Ez egy remek átvezetés volt. Tehát ugye itt vagyunk nyakunkon a május. Mennyire előre lehet azt pontosan látni, hogy milyen időjárás, vagy milyen időnk lesz májusban?
Hát ami jelenleg látszik az, hogy a május elég nyáriasan fog kezdődni, de nem annyira, mint az április, de ez a hideg időszakot magunk mögött hagyjuk, és végre kicsit kimehetnek az emberek a szabadba, melegebb lesz. Ezt követi viszont megint egy behűlés, ami jelenleg az előrejelzésekben látszik, aminek a mértéke már nem
lesz. Most hol tartunk, május közepén?
Hát május 5-e környéken, 5-e, 8-a környékén. Ott lehet egy csapadékosabb periódus, de az is főleg ilyen záporos periódus, tehát ezzel párhuzamosan kicsit visszaesik majd a hőmérséklet. És
de nem annyira, mint április.
Nem, várhatóan már akkor a leülés nem lesz, és a téli kabátot se kell reggelente felvenni. És ez egy kicsit, ez a hidegebb periódus, ez kell, nagyjából kitarthat a hónap közepetájáig. Amikor, tehát nem ilyen 25 fok fölötti hőmérsékletekről beszélünk, mondjuk, hanem ilyen 20 fok körüliről.
Tavaszi időjárás.
Igen, tehát inkább átlagnak megfelelőnek mondanám. Persze lehetnek egy-két hidegebb nap, ezt nem lehet előre pontosan meglátni. Ami most látszik a szezonális és a hosszú távú előrejelzésekben az az, hogy a május második fele az, az átlagoshoz közeli, vagy attól melegebb időjárást hozhat, a csapadék pedig átlaghoz közelien alakulhat.
Fagyos szentek.
Hát azt nem lehet pontosan mondani.
Kell-e tartani attól, hogy elfogynak-e esetleg a paláták?
Hát az a baj, ugye, hogyha megnézzük az elmúlt néhány hetet, azért jócskán kijutott a hajnali fagyokból. Ugye az egész növényzet, az egész élővilág egy másfél hónappal korábban beindult ebben az idei évben. Emiatt ugye most már olyan szempontból szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a gyümölcsfákon most már az apró termések vannak jelen. Tehát azokat mínusz 1-2 fokos fagyok már nem bántják. Viszont főleg ugye a kiskertekben, ami nagyon sok embert, főleg idős embert is érint, ugye ha valaki már kiültette a paradicsom palántáját, paprika palántáját, mert belelkesedett ugye az áprilisi nyárias hőmérsékleteken, ott viszont sajnos ez tudott károkat okozni. És visszatérve ugye az orvos meteorológiára is, ugye láthattuk, hogy csak áprilisban voltak meleg rekordok dőltek, utána visszatért a tél, kékesen esett 5 centi hó, néhány nappal később megint visszatértek a fagyok, és most ugye, hogy látszott a hétvégén, vasárnap már jócskán elértük és meg is haladtuk a 20-25 fokot. Úgyhogy újra visszatértünk a koronyárba, hát mi az, ami megterheli az emberek szervezetét, hogyha nem ez?
Értem. Ha végezetül forduljunk rá arra, hogy ha köszönöm, akkor látjuk, hogy milyen lesz a május, az első fel ezek szerint kellemes, a második felében pedig egy szokványos májussal fogunk szembesülni, véletőleg nem lesznek hidegek. De milyen nyárra számítunk? Mit látnak? Előre jelzéseiket milyen hosszú távra készítik el? Például 3 hónapra előre lehet látni szezonálisan?
Szezonális előrejelzéseket az európai és amerikai előrejelző központok is készítenek, ezt évente általában 4-5 alkalommal szokták elkészíteni, ugye az időjárás helyzet függő. Ezek alapján jelenleg most úgy tűnik, hogy Magyarországon melegebb, szárazabb nyár következik. Ugye, ahogy beszéltünk róla, hogy a La Niñára való átváltás most még nagyon nem fogja éreztetni a hatását ezen a nyáron, hiszen pont akkor lesz vége ennek az átmeneti időszaknak. Ez inkább már nyár végén össze fog bekövetkezni, ugye a La Niñára való átváltás. Úgyhogy hőhullámok valószínűleg idén is lesztek, még a La Niña nélkül is, de hát eddig is voltak.
És akkor ez azt jelenti, hogy az őszi, tehát amikor megjelenik a La Niña hatása, akkor ismét elkezd egyfajta száraz időszakciklus beköszönteni? Például nálunk is?
Ez benne van a pakliban, igen. Tehát, mert ugye az a szárazság abból adódik, mert hogy ott hidegebb a tengerfelszín, kisebb a párolgás, kevesebb nedvességet kap a légkör. Ugye a 2022-es év azért is volt szerencsétlen azon felül, hogy ugye La Niña volt is, kevesebb nedvességgel gazdálkodott úgymond a légkör, hogy ezeket a nedvesség csatornákat, amik ugye Európába eljutatják a nedves levegőt, ezt különböző időjárási objektumok, anticiklonok elzárták. És egész Európa gyakorlatilag nem jutott nedvességtranszport, és konténerszelt osztály volt. Ez remélhetőleg nem fog újra bekövetkeztetni, de valószínűleg az ilyen eseményeknek a gyakorisága is megnőhet a jövőben.
Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást, és legalább látjuk, hogy milyen időre számíthatunk mondjuk nyár végéig. Köszönöm. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, az Indexen a kibeszélőt látták, viszontlátásra!
A műsor a Béton partnere.